A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly, a nap vendégén pedig ezúttal Szikra Péter, egyetemi docens, egészen pontosan a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem egyetemi docense, és az Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszéki. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Az iráni háborúról, de hát igazából nem feltétlenül csak az iráni háborúról, a háborúknak a környezeti hatásairól fogunk beszélgetni, ami hát azért az iráni konfliktusban egyelőre kőkeményen látszik. Nekem az egyik legdurvább hír élményem ezzel kapcsolatban az volt, amikor olajtárolókat, olajlétesítményeket ért bombatalálat, és bizonyos légköri jelenség miatt kilakult egyfajta olajeső, aminek mennyire súlyosak a következményei egyébként?
Ugye számtalan káros következménye van a háborúzsinak, és amit most láttunk Irán esetében, az egy elképesztő mennyiségű, a levegőbe jutó olajszármazék volt. Na most tudni kell, hogy egy liter olaj az 1 millió liter víz beszennyezésére képes. Tehát el tudjuk képzelni, hogy mind a légkörben, mind ezt követően, amikor ez a földet ér, már pedig valahol földet ér, nem is feltétlenül Irán területén, ez akár környéki országokban is borzasztó komoly környezetszennyezést tud okozni. Ugye ebben a felhőben lévő olaj meg fog jelenni a vizekben, meg fog jelenni ennek kapcsán a talajban is, és így az élő szervezetekkel is kontaminációt fog létrehozni.
Ennek évtizedes hatása is lehetnek akár?
Természetesen, sőt, nem állnék meg évtizedesnél. Ha csak a talajt nézzük, a talajszemcséket beborító olajszármazékok több évtizedre képesek olyan szinten elszennyezni a talajt, hogy ennek akár a termőképessége, akár a benne lévő mikroorganizmusok, vagy mint a talaj, egy szerves élő anyagnak a súlyos károsodását fogja okozni. De a vizeinknek is ugye a felszínén, mivel ez lebeg a víz tetején, ezért is van, hogy viszonylag kis mennyiség óriási tömegű víznek az ellehetetlenítését képes elérni. Ezért ennek a károsítása, a benne levő élővilágnak a pusztítása az elképesztő méreteket tud ölteni.
Ráadásul Irán egyébként is egy vízben szegény ország volt az elmúlt időszakban, nagyon komoly csapadék gondokkal küzdött, főleg a főváros Teherán, de egyébként más lakott területek is. És hát ugye, ha ez nem lenne elég, van az alap, fura ilyet mondani, az alapbombázás, alaptámadások, amik gondolom én nem csak azt okozzák, hogy emberek halnak meg, sérülnek meg, épületek omlanak össze, hanem minden egyes bombatípusnak van kémiai összetétele. Aztán, amikor összedőlnek a házak, azoknak is van egyfajta porfelhője, anyagfelszabadulása. Ezek mekkora károkat tudnak okozni, vagy egyáltalán hogy kell ennek a hatásait, környezeti romboló hatásait elképzelni?
Mi az egészségtudományi tanszéken ugye alapvetően az emberi egészség szemszögéből közelítjük meg a környezetszennyezést, ezért innen nézve a mindenféle olyan szervezet, talaj, levegő, az épületet említette például a régi típusú épületeknél, mint amik jellemzők Iránban is, az azbeszt tartalom, egy robbanásnál ez a levegőbe jut. Konkrét adatom még nincs például az iráni háborúról, de pontosan holnap lesz napra pontosan 4 éve, hogy például Kijevben egy bombázást követően 28,7-szeresére nőtt a levegőnek a szállópor tartalma, amiben természetesen megjelenik az összes a robbanószerek maradványai, ezek a rakéta hajtóműveknek a maradványai, az ott meglévő épületek, esetleg közlekedési eszközök, vagy bármiféle kommunális hulladékból származó maradványok, és ezek elkeveredve, vízbe jutva sajnos szennyezik az emberi környezetet.
Múltkor voltam vidéken, és megcsapta az orrunkat az, hogy valaki éget, és valószínűleg műanyagot égetett, már annak nem túl kellemes a szaga, ugye az ember kézen, hogyha tartósan ég a műanyag, vagy akár elektromos vezetékek, hogy annak milyen környezeti hatásai vannak. Mennyire lehet ezeket mérni, hogy tartósan mennyire káros ez az emberi szervezetre? Akár már az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban vannak erről adatok, vagy korábbi konfliktusokból?
Egy példát mondjak, például az első világháborús, van egy flandriai csatamező, ott már ugye több mint 100 éve befejeződtek a harcok, és az ott a talajban még mindig a résztartalom, az a határérték messze fölött van. Tehát ott mezőgazdasági tevékenységet nem lehet folytatni. Tehát ilyen távolatban gondolkodjunk, amikor elszennyezünk egy területet. Most a konkrét esetben, például az ukrán-orosz vagy orosz-ukrán konfliktusban 2 magyarországi terület van jelen pillanatban aknazár alatt. És gondoljuk el, hogy ezek 5-50 dollár közötti aknák. Tehát ez 40 dekás műanyag akna, és ennek a egy darabnak az ártalmatlanítása az 1500 dollárba kerül. Tehát ez egy olyan mértékű szennyezés, tehát ha nem is robban fel, hanem avval, hogy mennyi energiát, időt, fosszilis üzemanyag elégetését, ehhez eszközök gyártását, stb. Fogunk eltölteni, csak azért, hogy ettől az egy háborús terheléstől megszabadítsuk a környezetet, ez ami elképesztő mértékű káresemény.
A közel-keleti háborúval kapcsolatban újra és újra előjön az, hogy persze nagyon komoly high-tech technológiával támad az izraeli, illetve az amerikai haderő, de hát jó ég tudja, hogy ez készletből mennyi ideig tartható, és hát az irániak újra példát mutattak arra, hogy olcsóbb eszközökkel, drónokkal mekkora pusztításokat lehet okozni. Az orosz-ukrán háborúból ez már sajnos 4 éve ismerős. Az, hogy olcsóbbá vált a pusztítás lehetősége, az azt is jelentheti, hogy akár olcsóbb lehet hosszabb ideig fenntartani egy konfliktust, és emiatt a szennyezés is egyébként összkül gyakorlatilag többszöröződhet?
Hát én az olcsóságot mindig relatívnak tartom. Azért itt látjuk, hogy néhány tízezer dollárból, tehát több millió forintból lehet egy drónt előállítani. Ugye, hogy kicsit közelebb hozzam a hallgatóságnak, tehát mondjuk egy Shahid drón az 350 kg, kétütemű motor hajtja, tehát egy fél Trabantot képzeljünk el, vagy egy fél Suzuki Swiftet, ami komposztanyagból készül, általában poliészterből, ebben természetesen rombóanyagot is, ez egy vadonatúj készülék. Tehát egy fél autót legyártunk. És ezt elröptetjük valahova, hogy rombolást végezzünk. Na most védekezésképpen egy hasonlót, vagy több rakétát, ami hasonló felépítésű, itt alumínium tartalommal, túloltartalommal, TNT tartalommal, policiklusos szénhidrogén tartalommal, azt is felrobbantják. Tehát az egész, ha belegondolunk, hogy itt 10 000, sőt 100 000 fölött van például az orosz-ukrán háborúban a felhasznált drónok száma, ez egy olyan mértékű pocsékolás, pazarlás, és mindamellett környezetterelés, ami egészen elképesztő. Tehát ebben egy picit néha úgy lépjünk hátra, és gondoljunk bele, mikor azt ugye megszoktuk ezt a háborút. Hát igen, lőnek, hát igen, rengeteg a rakéta, sok a halott, de egy kicsit ebbe belegondolunk, ebbe a mennyiségbe, az egészen elképesztő. De hogyha abba gondolunk bele, hogy egy tanknak ugye 60 tonna a tömege, az megindul, és ennek a fogyasztása 30 kilométeres sebességnél olyan 450 liter. Na most ez mikor támad, akkor 1800 liter a fogyasztása. Most gondoljunk bele, hogy 1800 liter üzemanyagból 250 család lemegy a Balatonra. És akkor a másik, hogy hadászati eszközöknek, a hadiüzemeknek nincs semmiféle környezetvédelmi előírásuk. Azt se felejtsük el, sem a gyártásnál, sem a felhasználásnál. És ráadásul azért is nehéz ezt a területet kutatni, mert ezek nagyon gyakran titkosított anyagok.
Igen, itt Magyarországon általában az akkumulátorgyárakat hozzuk elő példaként, hogy ott milyen környezeti károknak vagy hatásnak vannak ítélve az ott dolgozók esetleg, hát akkor egy hadigyárban ez lehet, hogy hatványozottan igaz, főleg, hogyha mondjuk föld alatti telepítések a gyárak, akár Iránban, akár Ukrajnában. Valószínű egyébként, hogy föld alatti telepítésűek a gyárak?
Hát nem valószínű, tudjuk. Azt azért ennyire, hál' Istennek, nagy szerencsém van, mert Resperg István professzor úr segítette, segíti az én kutatásomat és a felkészülésemet. Természetesen tudunk róla, hogy a jelentős mértékben föld alatt történik mind a gyártás, mind a megvalósítás, és azt is tudjuk, hogy említette az akkumulátorgyárat, van egy Donyecki mezőgazdasági kutatóközpont, és ott nem emlékszem a professzor nevére, de említette, hogy a háborút követően az egyik legnagyobb környezetszennyezési probléma pontosan a lítium-ion akkumulátoroknak a felrobbant darabjai és a talajban szétszóródott és ott beoldódó, kioldódó reakcióba lévő hatása, ami hosszú távon a mezőgazdasági termelésben sajnos meg fog jelenni.
Ezeket az akkumulátorokat drónokhoz használják?
Drónokhoz is, tehát többfajta drón van, valami elektromos meghajtású, valami robbanómotor meghajtású, sőt, ugye van, amit, hogy az elektronikusan ne tudják zavarni, most ezeket száloptikával vezérlik például. Ezek 30-50 kilométer hosszú üvegszálas optikát képzeljünk el, amit miután elérte a célját, ez a 30-50 kilométeres szál, ez ott marad. Ma már tudjuk például, hogy ez az állatvilágban borzasztó károkat okoz, ebbe belegabajodnak, elputálja a lábát. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon erős damír, nagyon vékony, nagyon erős damír. És mind a mezőgazdaságban, miután ez elkezd aprózódni, tönkre megy, ez meg fog jelenni, mint mikroműanyag a talajban. Tehát most csak néhány dolgot emeltem ki abból az elképesztő pusztításból, amit a háború okoz. Kicsit, hogy érzékeljük, hogy ez egy nagyon széles terület.
És ez már 4 éve tart, például a közel-keleti konfliktust meg nem tudjuk, hogy mennyi ideig fog tartani, és amit környezetvédelmi szempontból mindenki ért, az időnként az orosz-ukrán háborúban is előkerül, de most a közel-keletiben is, az az atomerőmű, az atomveszély, eleve ezzel a indokkal indult el az újabb légi bevetés, hogy ne szerezzen Irán atomfegyvert. Ehhez képest atomerőmű környékét bombázzák, aminek van bármi köze? Gondolom én semmi köze egy atomfegyver legyártásához.
Én ebben nem foglalnék állást. Nyilvánvalóan az atomenergia, vagy bármiféle energiahordozó békés, vagy hadászati felhasználása, ez inkább politikai kérdés. Én azt tudom önnek mondani, hogy egy biztonságos atomerőmű jelenleg környezetvédelmi szempontból az egyik legpártoltabb, legtámogatottabb elektromos energiaellátó rendszer. Természetesen, hogy biztonságosan működjön, ezért nagyon komoly védelmi rendszernek kell működni, de arra nem lehet felkészíteni egy atomerőművet, hogy rakétával lövik. Tehát azért mindenképpen láttuk azért a zaporozsjei atomerőműnél pár évvel ezelőtt, ez egy kritikus kérdés. Mert olyan mérte, Csernobilra ön nem emlékszik, mert fiatal, én emlékszem, tehát olyan mértékű környezetszennyezést képes okozni regionálisan, egész Ukrajnától Olaszországban is egy saláta elfogyasztása kisebb sugármérgezést tudott okozni, ami beláthatatlan következményekkel járhat.
Reméljük legalább az atom létesítmények terén nem lesz ilyen környezet pusztító hatású cselekmény. Önmagában az, hogyha dúsított urán támad az izraeli-amerikai légierő, annak mérsékelt a környezeti hatása? Tehát olyan hőerejűek a bombák, hogy kvázi az a típusú anyag elég? Tehát nem okoz radioaktivitást?
Nagyon jó a szerkesztő kérdése, elmondom miért, mert bizonyos nyugat-európai harckocsik, ugye 46-47 löveget tartalmaznak, ebből 5-6 általában szegényített urán tartalmaz. És már Koszovóban tapasztalta azért a NATO, hogy mikor találatot kap egy ilyen tank, és magas hőmérsékletnél ez a szegényített urán, ez igenis ki tud törni, és súlyos környezetszennyezést tud okozni. Nem tudjuk, hol van ez a 60%-ra dúsított urán mennyiség. Talán addig jó világnak még nem tudják, mert addig nem támadják talán, de ez biztos, hogy ennek a esetleg ezt érő találat, vagy ennek a szétszórása az egy súlyos környezeti kockázatot jelentene.
Említettét a harckocsikat, még egy dolog jutott az ember eszébe, ez a első iraki háborúban jött elő, de lehet, hogy a másodikban is már probléma volt, hogy ha repülőgépek támadnak például harckocsikat, szintén ilyen szegényített urániumú rakétalövedékekkel teszik, és annak is már önmagában állítólag van a hőenergia felszabadulása miatt valamiféle radioaktivitás, amit persze az ezt alkalmazó hadsereg folyamatosan tagad, de hát a környezetvédők meg ezt kutatják, néha megemlítik, észrevételezik. Mindjárt folytatjuk majd azt, hogy milyen környezeti károk vannak a háború miatt, de önmagában egyébként a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hogy foglalkozik ilyen jellegű kutatásokkal?
Messzire nyúlik vissza, tehát mi az egészségtudományos sportorosi tanszéken, ugye abban elkötelezettek vagyunk, hogy a ránk bízott edzőképzés, vagy sportszervező képzésben tájékozottak legyenek a hallgatók. Tehát muszáj nekik ismerni azokat a környezetszennyező anyagokat, amik bejutnak a egészséges életmódot folytatni kívánok szervezetébe. És ne felejtsük el, hogy egy sportoló, különösen az élsportolók egy átlagemberhez képest sokkal több folyadékot, sokkal több táplálékot, és 10-12-szer annyi gázanyagcserét végez. Na most éppen ezért az ebben a szervezetbe jutó káros anyagok, környezetszennyező anyagok, azok hatványozottan jelentkeznek. Tehát sokkal jobban meg kell választani azt az edzés területet, azokat az időszakokat, vagy azokat a táplálék vagy folyadék formákat, amiket beviszünk. Tehát ez az alapvető cél ez volt. Az elmúlt évben, amikor háborúval elkezdtem foglalkozni, ugye az jutott eszembe egész pontosan, hogy mindig van nálunk, ugye különösen tél elején, mikor piszkos eső hullik, a szaharai port megkapjuk. Hát ugye 2500 kilométer idején. És akkor olvastam az Innsbrucki Egyetem tanulmányát, hogy ebben a homoknak a felszínén abszolút életképes, Afrikából származó baktériumokat felfedeztek, illetve ezeknek a szemcséket tapadó káros anyagokat. És akkor elnéztem a térképre, az orosz-ukrán háborúra, ugye frontvonal, ugye az 1400-1500 kilométerre van tőlünk, hogy hát kérem szépen, a nagy földi légközéssel innen vastagon tud felénk jönni, nem csak felénk, hanem egész Nyugat-Európa felé a szennyezés. A másik pedig, hogy egy két évvel ezelőtt, amikor az Ukrajnából származó gabona, talán emlékszik, hogy export, nem export, tönkreteszi a gazdákat, ekkor a Magyar Agrárkamarával felvettem a kapcsolatot, avval kapcsolatban, hogy nekünk van egy közép-európai tekintetben is egy nagyon fejlett táplálkozatos tudományi laboratóriumunk, Utcás Margita igazgatónő vezetésével, nagyon profi csapat, és hát felkínáltuk, hogy bevizsgáljuk azokat a gabonákat, amelyek onnan származnak, hogy nézzük meg, hogy valóban milyen káros anyag, akár háborús összefüggésben, akár peszticid tartalom, tehát környezetvédelem vagy vegyszer szempontból, de hát elég drágák ezek a vizsgálatok, akkor nem volt sajnos a kamarának ennyi forrása. Na, és akkor így kezdtem el ennek tulajdonképpen az irodalmazását és a kutatását.
Említette azt, hogy az ukrán gabonával kapcsolatban milyen problémák voltak, hogy nem csak Magyarországnak, hanem például Lengyelországnak is voltak ilyen jellegű felvetései, hogy ne így másképp, vagy legalább valamiféle szabályozás útja módján jöjjön be az ukrán gabona, mert hogy nagyon nagy piaci szereplő Ukrajna ebben a tekintetben, és Oroszország a másik nagy piaci szereplő. Mérhető az egyébként, hogy a háborús tevékenység miatt csökken ez a tevékenység, vagy csökken ezeknek az áruknak az elfogadottsága? Pont ezért, mert egy kicsit mindenki tart a szennyezéstől, vagy egyelőre mindenki homokba dugja a fejét, és reménykedik abban, hogy az, amit kap, az tiszta.
Fején találta a szöget. Ugye, jellemzően ezek a méreganyagok, ezek nem, tehát ezek metabolitként fordulnak elő ezekben a növényekben, tehát átalakult formában. És ezek kimutatása az nagy szakértelmet és célzott vizsgálatot igényel. Na most jellemzően, még a háborút megelőzően az ukrán gabonának a piaca az inkább az afrikai régió volt, de hát mindenhol vannak, hogy mondjam, ügyes, okos bizniszmenek, akik hát kijátsszák mind a szabályokat, vagy rálelnek az üzleti lehetőségre, és ki kell mondanom, hogy tudomásunk van arról, például a magyar malmokba is belekevertek ukrán gabonát a magyar közé, mert így olcsóbban tudott, nagyobb hasznot tudott realizálni a malom tulajdonos. Tehát a biznisz az mindig söpör, átlép egészségérdekeken és társadalmi érdekeken is. Tehát magyarul nyugat-európai kutatók szerint masszívan szennyezettek jelen pillanatban, hát ne felejtsük el, egy harmada Ukrajnának egy termőterülete, az súlyosan kontaminált a háború által. És a másik kétharmadáról pedig kevés információnk van. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez itt szükséges lenne nagyon komoly vizsgálat sorozat elindítása.
Orosz területekre ez nem igaz? Akár az önállattal említett légáramlatok hatása miatt?
Természetesen igaz. Tehát a háború az nem kivételezés, nem nemzeti. Az Ukrajnát azért mondtam, mert ott az ukrán gabonának a problematikája az megjelent Nyugat-Európában és nálunk is. Természetesen az orosz termékre pontosan ugyanígy. A szél sem válogat, hogy merre viszi a port, aminek a felszínén ezek a mérgek megtapadnak, és hol rakja le, úgyhogy ez minden háború által érintett régióban sajnos érvényesül.
Picit már az elején említettük a vízkérdést az iráni háborúval kapcsolatban, ott ugye olajtárolókat ért támadás, olajlétesítményeket, és volt még egy komoly háborús cselekmény, ami a vizet érintette az orosz-ukrán háborúban, ez pedig a Novakahovkai gátnak a felrobbantása. Mai napig nem tudjuk, hogy ki által, igazából spekulációk vannak erről, de nagyon komoly környezeti katasztrófát okozott abban a térségben. Ennek mérhetőek már a jelei, vagy minden napig, gondolom én mind a mai napig ezek a környezeti jelenségek fennállnak, de mennyire mérhetőek azok, hogy mit okozott mindez?
Természetesen vannak fogalmaink a pusztítás mértékéről, de olyan kutató, objektív, független kutatócsoport megjelenés egy háborús övezetben nyilván az jelen pillanatban nem lehetséges. Amit tudunk, hogy amikor a gátat felrobbantotta valaki, akkor ez az áradat elképesztő mennyiségű taposóaknát, különböző fel nem robbant lövegeket, és már azt is tudjuk, hogy hát Ukrajna háború előtt sem volt a korrupciótól mentes ország, hogy illegálisan lerakott veszélyes hulladék, kis barlangokba, föld alatt elrakott feszélyes hulladékot egészen le a tengerig lemosott és szétterítette. Na most ez borzasztó mértéket öltött, tehát nem csak a veszélyes hulladék és az aknák és egyebek felrobbant, fel nem robbant lövegek, a lövegekből kioldódó vegyszer, fehér foszfor, egyéb maradványok, ezek súlyosan szennyezik a tengeri élővilágot, és magát a területet, a talajt, ahova az áradás során ezt szétterítette a folyó. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly környezeti katasztrófa volt, ezt nyugodtan nevezhetjük ennek.
Korábban nagyon mozgalmas hadszíntér volt a Fekete-tenger, amikor orosz hadihajót süllyesztettek el az ukránok, különböző dróntámadások voltak. Aztán volt egy idő, hogy persze hál' Istennek rövid ideig, hogy kereskedelmi hajók is keresztüzbe kerültek, viszont a másik konfliktusnál, a Közel-Keleténél, a Perzsa-öböl térsége, a Hormuzi szoros viszont egyértelműen a hajóknak egy kanosszája, hogy ezzel a furcsa képeléjek, szóval ott vajon milyen durvák lehetnek a pusztítások környezeti szempontból?
Ugye beszélgetésünk elején meghatároztuk, hogy egymilliószoros nagyjából az arány, hogy egy olajszármazék ilyen mértékben tudja szennyezni a vizeket. Ha belegondolunk abba, hogy örömújongást hallunk, most bármelyik féltől, hogy elsülyeztet egy hajót, annak a sok ezer liter gázolajával, esetleg annak a szállított olajszármazék tartalmával, annak a gépészeti egyéb festék, tehát mind a vízben ott ki fog oldódni és terhelni fogja a környezetet, ez egy elképesztő mértékű környezeti szennyezés. Tehát a háború elején, talán emlékszik még az orosz-ukrán háború elején, ott viszonylag sikeresek voltak ezek az 500 kilós vízidrónok, az ukrán vízidrónok, ami képesek voltak még az orosz zászlóshajót is elsülyeszteni. Na ezen töménytelen mennyiség fegyver van, hajtóolaj, üzemanyag, különböző robbanóanyagok, különböző lőszerek, amik mind utána vízben elkezdenek korrodálni, és a vízbe jutva nagyon széles körű pusztítást végeznek.
Sőt, tehát az irániak álltak számtalan hajója így járt, és az egyik, talán egy rakétanaszád, az egészen Sri Lanka partjaig, vagy annak a közelébe ment, tehát valószínűleg az Indiai óceán környéke sem mentes már az ilyen jellegű háborús szennyezéstől. Egy pici szünetet tartunk, és aztán a hírek után folytatjuk Szikra Péterrel, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem egyetemi docensével, aki a sportorvosi tanszéknek a munkatársa, de előtte meghallgatjuk a híreket.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.